Második fejezet. De a szép terv nagyon nehezen mozgott. A Vatikán bonyolult udvarában még azok is nehezen tudtak eligazodni, akik úgyszólván ott nőttek fel. Ők ketten, Franci és a hercegnő újoncoknak számítottak. A hatásköröket lehetetlen volt kiismerniük. Senki sem abban döntött, ami rátartozott, a hosszú évek óta folyó udvari párharcnak, amelyet Merode bíboros és Antonelli bíboros államtitkár vívtak egymással, minden héten változott hadállása a saktáblán, és a két tábor egyes mellékharcosai hol ide csatlakoztak, hol oda. Amit valaki hosszú és fáradtságos munkával felépített, az egyetlen napon összeomolhatott, mert egyik kamarás átállott a másik bíboros érdekkörébe. Lehetett kezdeni újra az egészet. Franci azon vette észre magát, hogy udvari érdekhálózatok hínárjába került. Az egyszer megindított mozdulatokat itt is, ott is folytatnia kellett. Ezzel látogatások jártak. Összeköttetéseket kellett ápolnia. S ha ő maga már húzódozott az ilyesmitől, mert a Rosario kolostorban megtalálta enyhítő nyugalmát, és azt nehezen adta oda, Karolin nem hagyta abba a dolgot. Szenvedélyes szívósággal maradt rajta a nyomon, minden alkalommal új és új szentszéki embereket hívott magához, ha Francit várta, naponta leste a pápai udvar bizalmas híreit, számon tartotta a pápa környezetének minden apró változását. És ennek a nyüzsgésnek, hírszerzésnek, összeköttetések szerzésének, fontos főpapok iránt tanúsított ezerféle apró figyelemnek nem volt látszatja semmi. A hónapok múltak, és Franci egyházzenei megbízatásának ügye egyetlen lépést sem haladt előre. Ettől aztán a Krisztusmű komponálása is lassabban ment, és vége volt annak a tökéletes elvonultságnak is, amelynek hónapjai alatt boldognak nevezhette magát a kolostor falai közt. Ez nagy megismerést jelentett számára. A lelki békességhez csak ugyan szerzetesi cella kell, de annak falai a lélekben kell, hogy álljanak. A lélek falai kell, hogy kizárjanak minden boldogulási vágyat, az Istenhez való közeledésen kívül minden célt és tervet. Az az igazi szerzetes, aki a világ bármilyen foglalkozásában minden külső dologgal leszámolt, és csak Istent keresi, semmi mást. Viszont hiába lakik valaki kolostorban, hiába gyötri magát szöges övvel és penitenciával naphosszat, ha akar valamit a világból, tökéletes lelki csendjének vége. Vége volt az övének is. És ha nagyon szép tervnek adta is oda, attól kellett félnie, hogy hiába adta. Már megint társaságba járt, már minden nap lement a városba, már megint zsúfolódtak naptárában az előre bejegyzett meghívások. Egy diplomata háznál történt, hogy a meghívott hölgyek egyikkel leült a zongorához. Ő a másik teremben tartózkodott, de mielőtt a játék tömör, egyenletes hangjai megütötték a fülét, azonnal felkelt és átjött a zongora mellé. Meg kellett tudnia, hogy ki az, aki így játszik. A zongoránál kitűnő termetű, macska hajlékonyságú hölgyet látott. Hófehér volt a bőre és szénfekete a haja. Ezt már vacsora közben is látta, de nem beszélt még vele. Megkérdezte valakitől, hogy ki az, aki játszik. Megmagyarázták neki a római orosz követségi titkárnak felesége, Meyendorf báróné, leánya annak a Gorcsakov hercegnek, aki a krími háborúban olyan derekasan viselkedett. Férje az a vékony mellű elegáns úr, aki a sarokban ül a háziasszonnyal és Bach báróval. Mikor a hölgy befejezte a zongoraszámot, Franci odalépett hozzá. Gratulálok a játékához, báróné. Ritkán hallani ilyen kiegyenlített játékot nem hivatásos zongorásoktól. Köszönöm. Ritkán hallottam ilyen értékes elismerést hivatásos zongorástól. Már nem vagyok zongorás. Régen voltam az. A maga nagybátyjának párizsi idejében. Nagybátyám? Melyik nagybátyám? Azt a Meyendorf bárót értem, aki 30 évvel ezelőtt Párizsban lakott, és akivel sokat voltam együtt Dagul grófné szalonjában. Nem mondja. Hát milyen érdekes találkozás. Félix, gyere csak ide! A fiatal férj odajött. Csak hamar mélyen benne voltak a családra vonatkozó beszélgetésben. Még egész sereg közös ismerős találtak, Franci egymás után elevenítette fel udvari emlékeit. Végül azzal váltak el egymástól, hogy Franci meglátogatja a bárónét, és a zongora mellett majd elbeszélgetnek muzsikáról. Meg is látogatta. Egyedül találta otthon a báró, a követség dolgait intézte. És már az első találkozás alkalmával eljutottak az előbb-utóbb esedékes beszédtárgyhoz, a szerelemhez. A fekete asszony, mint a nagy érzés lobogását kereső férjes asszonyok szokták, erősen hangoztatta, hogy mennyire ragaszkodik az urához. Tudja, Félix nekem nem is férjem, hanem azt mondhatnám, hogy gyermekem. Ápolásra és kényeztetésre szorul, a tüdeje nem jó. Stuttgart után, mielőtt idejöttünk volna, egy évig kellett Egyiptomban lakunk. Úgy is szeretem, anyai melegséggel, ahogy a gyereket szokás szereti. Hát tulajdonképpen két fiam van, a 8 éves és a felnőtt. Férje azonban ez szerint egy sincs, szólt Franci, és az asszony keze után nyúlt. Maga túl sokat kérdez, mondta Meyendorf Olga, és elvonta a kezét. De ezt a mozdulatot olyan pillantás kísérte, amely ismeretségük jövőjét kétségtelenné tette. Franci, mikor hazament a kolostorba, elévette kicsiny borotválkozó tükrét, mert más tükör nem volt a cellájában. Vizsgálta benne kemény vonásokkal rajzolt, erős orrú, szemölcsös arcát. Tetszhetem még? Kérdezte a tükröt. S a tükörből egy gőgös örömű szempár felelt neki, amelyben ott volt a világhír erős öntudata. A nő arra vágyik, hogy fény essék rá, amely erősen megvilágítja. Oda simul, ahol ezt a fényt megkapja. És szíves örömest fizeti meg az örömök adóját azért, hogy a fényben tündökölhessék. Néhány hét múlva viszonyuk volt. Meyendorfné az orosz asszonyok meghatottságot kereső lírájával ment bele, de azzal a hiúsággal is, amely a híres emberekhez tartozó nőket olyan áruló viselkedésűekké szokta tenni. Nem elégedett meg a titkos találkák rejtett örömével, ragaszkodott hozzá, hogy a híres emberrel mennél többször együtt lássák. Más ilyen kalandokban az asszony szokott az elárultatástól rettegő fél lenni, itt Francinak kellett minduntalan vigyázni arra, hogy ne legyenek feltűnőek. A szelíd és jóhiszemű férnek sem szeretett volna fájdalmat okozni, Karolint sem szerette volna nyugtalanítani. Nem győzte visszafogni a heves Olga együttmutatkozó kísérleteit. Miatta lépett fel nyilvánosan is annyi idő óta először. Akarom látni magát, mondta Olga, amikor ünneplik. Ott akarok ülni, és büszke akarok lenni magára. Ő húzódozott, de már nem teljes meggyőződéssel. Benne is zsibongott kisi a vágy, hogy kiálljon a dobogóra, és elkápráztassa a zongora mellett titáni nagyságával ezt az asszonyt. És a furcsa az volt, hogy a döntő szót Karolin mondta ki. Óvatosan kezdte kerülgetni azt a gondolatot, hogy a szent szék rosszul áll anyagilag, minden segítség most különös elismerésben részesül. Talán lehetne valami hangversenyt rendezni, amelynek műsorát Franci állítaná össze, és felkérné a szereplőket, sőt, az igazi az volna, ha, alig mertek kimondani, ha Franci egyetlen egyszer a pápa kedvéért lemondana régi elvéről, és nyilvánosan zongorázna. Amikor kimondta, gyáván pillantott barátjára. És Váltig csodálkozott, mikor Franci bólintott rá. Igaza van, zongorázni fogok. A többit már könnyű volt megrendezni. Antonelli bíboros nagy örömmel bocsátotta a pápai udvar minden segítségét a hangverseny rendelkezésére. Az új kaszárnya nagy termében rendezték meg a hangversenyt, kimondottan a Péter fillérek javára. A pápai énekkar és zenekar szerepelt még a műsoron, valamint négy bíboros, akik hosszabb, rövidebb előadásokat tartottak. A helyárakat jó magasra csavarták fel, de azért a terem az utolsó kuckóig megtelt. És a fényes publikum, egész Róma legjava, viharos tapsokkal üdvözölte a történelemnek eddig legnagyobb zongorását. Ott állt frakban a dobogón, mellén és nyakában összes rendjelei. Tudta magáról, hogy alakja most is kifogástalan. Egyenesre húzta nyakát, mellét kifeszítette. Karcsúsága 20 éves kora óta nem változott semmit. Aztán leült a zongora mellé. Fejét hátrahajtotta és megrázta dús fehér sörényét, és még mindig nem nyúlt a billentyűkhöz. Kélyesen húzta ezt a pillanatot, a feszült csend várakozásának másoknál oly izgalmas, nála oly büszke pillanatát. Aztán végre lecsapott a zongorára. Az első ütemek után, mintha halk felsziszenést vélt volna hallani, mintha a tömeg a kélyes elszörnyedéstől rezzent volna végig. Magasra tartotta fejét, az oldalfal egy magas pontjára bámult kezet tévedhetetlen érzékkel szökött végig messzi hangközökön. Csak egyházi számokat játszott, de ezekkel tomboló világi sikere volt. Amikor megint ott állt a tömeg előtt, és félkezét mellére téve úgy hajlott meg, mint a legsimább udvaronca hölgy előtt, sajnálta, hogy hallgatnia kell. Szerette volna a roskadásig tömött teremnek oda kiáltani. Látjátok, ezt hagytam abba, hogy ennél nagyobbat művelhessek, mert higgyétek el, hogy komponálni nagyobb dolog, mint zongorázni. Egy pillantása oda is villant, ahol Olga ült. A szépasszony előre nyújtott kézzel tüntetően tapsolt feléje, és egészen pici mozdulattal megbiccentette fejét, mint az adót elfogadó király. A hangverseny 20 000 frank összegnyi Péter fillért hozott. A bíborosok sorra jöttek hozzá kezét szorongatni, de jöttek mások is. Szoros tömeg fogta körül, álmélkodó és elragadtatott kiáltások hallatszottak körülötte, egyszerre megcsapta a virtuóz évek mámorának a múltból felszálló nehéz illata. Ezzel tért haza a Monte Mario-ra, a kolostor cellájába. És amikor ott frakkosan, fáradtan leült a kezdetleges székre, eltűnődött különös helyzetén. Igyekezett, mint idegen, maga elé képzelni azt a férfit, aki ott ül magányos szobája falai között. A zongorán a Krisztus mű vastagkott a csomói, a falon szentelt víztartó, az ágy felett feszület, az éjjeli szekrény lapján rózsafüzér és Biblia. Mit keres itt ez a frakkos, rendjeles ember, aki a tapsok dübörgéséből jön, és magával hozta ide a Meyendorf Olga lihegő ölelésének friss emlékét. Őszinte szomorúság vett erőt rajta. Olyan szépek voltak azok a régi hónapok, amikor nem élt számára a világból semmi, csak Isten és a zene. Milyen kár, hogy ennek vége lett. És vajon vissza lehet-e valaha szerezni még egyszer a léleknek azt az átszellemült, boldogságos békéjét? Néhány nap múlva, amikor a bárónével töltött forró, bujkáló találka után elment a hercegnőz, ott meglepő hír várta. A férjem meghalt, mondta Karoli minden bevezetés nélkül. Sein Wittgenstein Miklós herceg Oroszországban meghalt. Fiatalember volt még, de szertelen élete, amely két végén égette a gyertyát, korán végzett vele. Felesége most már az egyház szabályai szerint is felszabadult. Férjhez mehetett, özvegy volt. Mikor esküszünk? Kérdezte Franci nyugodtan. Nem esküszünk. Ezt én már végig gondoltam. Isten nem akarja. Franci odatolt a székét Karolin mellé, hogy átkarolhassa az asszonyt. Hallgasson ide, Karolin. Ha a világon valaki ismer engem, maga az. Maga tudja, mit jelent bennem a kötelesség és a felelősség. Maga mindent elvesztegetett értem, a fiatalságát, a vagyonát, a hazáját, a társadalmi állását. Talán még annak is én vagyok közvetve az oka, hogy a leányával nem érintkezik. Mindezzel én adósa vagyok magának. A legjobbnak, a legkedvesebbnek, nekem legdrágábbnak. Nagyon kérem, engedjen meg, hogy a tartozásomnak eleget tehessek. Ha nem tehetek eleget, maga tudja csak, milyen rettenetes terhet jelent az a felelősségemnek. Karolin lassan ingatta a fejét, aztán felnézett. Megmersz esküdni arra, hogy még mindig szerelmes vagy belém. Most rögtön esküdj meg a Krisztus hét sebére. Franci megdöbbenve hallgatott. A hercegnő folytatta, látod. Kötelességből és felelősségből akarod magadra ölteni a házasság szentségét. Ezt nem engedem. Engem kötelességből ne végyel feleségül. De Karolin, hát higgye el, a szívem minden melegsége, minden... A hercegnő felemelte a kezét. Már késő, Franci. Most már esküdni is késő. Én nem mehetek így feleségül magához. Pedig ami engem illet, én mehetnék. Én ma is olyan szerelmes vagyok magában, mint az altenburgi idők elején. Engem úgy teremtett az Isten, hogy egyetlen életemben csak egyetlen férfit szeretetek. Azzal későn találkoztam. Hogy ez miért volt így helyes, azt én nem tudom, de a gondviselés tudja. Én csak meghajtom a fejemet a gondviselés előtt. Megleszünk szép csendesen egymás mellett. Én is megtaláltam a célomat, mint maga. Az egyik célomat értsük meg jól, mert a másik maga marad nekem, mint halálig. Maga mellett fogok maradni. Tovább is gyötörni fogom, ha sokat iszik. Tovább is biztatni és tüzelni fogom a munkára, tovább is szüntelenül gondolni fogok a lelke üdvösségére. Na, most ne szóljon egy szót sem, csókoljon meg, és menjen haza. Franci lelke mélyéig megrendülve engedelmeskedett. Megcsókolta, mint gyermek az anyját, leheletszerűen. Aztán elment. A Piazza di Spagnán beült egy bérkocsiba, és még az döcögött vele kifelé a városból, a hercegnőről gondolkozott. Tudta nevetséges babonáit, öregasszonyos bogarait, egyes emberek iránt való igaztalan türelmetlenségét, számtalan egyéb hibáját. De ezekkel a hibákkal együtt most ez az asszony az emberi jóság és hűség, olyan magaslatába lendült előtte, hogy nagy tiszteletet érzett iránta, és tudván tudta, hogy akármi lesz életével, akármilyen helyzetbe veti is a sors, őt ehhez az asszonyhoz mélységes emberi ragaszkodás fogja kötni, mint halálig. Élete a felzaklatott nyugtalanságban folyt tovább. Munkájában nem tudott olyan igaz teljességgel elmerülni, mint régen. Ha dolgozott, hívta, külső világ, meghívások jutottak eszébe, Meyendorfné ölelése csábította, ha meg ott ült a gyertyafényben tündöklő estélyeken, vagy rejtett mellékutcai szállásán, Olgát szorította karjai közé, fáradt sóvárgást érzett cellájának fehér falu csendje és békessége után. Hogy mi történt közte és Karolin között, azt nem tudta más, mint Hohenlohe Gusztáv, a pápai főkamarás. Franci gyakran találkozott vele, Karolin soha. És az arisztokrata pap, akinek testvérbátyja a Karolin leányát vette feleségül, nem tudta eltitkolni áruló örömét, mikor Franci elmondta, hogy most már végleg lemondtak a házasság tervéről. Nagyon is meglátszottak a finom pap örömén legbensőbb gondolatai. Isten szolgája volt, de vérében mégis herceg, előkelő és gőkös. Családja rangját és nevét veleszületett büszkeséggel tartotta nagyra. Kasztjának finnyás tartózkodása kínossá tette előtte a gondolatot, hogy a Hohenlohe Schillingfürst és Sein Wittgenstein nevekhez a gótai almanakban harmadikul odalépjen egy polgári név, ha mindjárt világhírű is. Franci jól odalátott az igen nyájas, majdnem baráti melegségű mondatok mögé, amelyekkel Hohenlohe püspök erőteljesen helyeselte álláspontjukat. Valaha régen felfort benne a vér azon a védekezésen, amelyet egy arisztokrata család tanúsított házassága ellen. Ma már túl volt ezen. Neve 30 esztendeig csak arisztokrata hölgyek nevével forgott együtt. Ifjonti hiúsága ezzel régóta jól lakott. De volt még valaki, akinek kiöntötte lelkét. Hajnald váratlanul felbukkant Rómában. Ennek az volt a története, hogy a Habsburg dinasztia nagyon megcsalatkozott a tudós papban. 49-ben Horváth Mihály, a forradalmi kultuszminiszter, azért mozdította el az esztergomi egyházmegyétől, mert nem volt hajlandó a trónfosztást szószékről kihirdetni. A Bach uralom alatt a hálás Habsburg ház hamarosan erdélyi püspököt csinált belőle. És Bécsben úgy tekintették a fiatal erdélyi püspököt, mint aki kész eszköze az egységuralmi politikának. Ekkor jöttek a meglepetések. Hajnald egymás után tagadta meg a Bécsből érkező rendeletek végrehajtását. Ahogy annak idején törvényellenesnek ítélte a trónfosztást, ugyanúgy most a bécsi gesztusokat ítélte törvényteleneknek. Végül úgy elromlott viszonya az udvarral, hogy felszólították, vagy ne okoskodjék, vagy hagyja ott a püspöki széket. Ő az utóbbit választotta, és önkéntes számüzetésül eljött a világ minden egyházi személyének hatalmas mencsvárába, Rómába. A pápa nem is hagyta elvesni, mindjárt kinevezte Karthágó püspökkévé, és erős diplomáciai nyomással még évdíjat is kiszorított neki a bécsi udvartól. Most tehát találkoztak Rómában, és visszaemlékezve az esztergomi mise idejére, régi barátok gyanánt üdvözölték egymást. Franci elvitte Karolinhoz is az újdonsült karthágói püspököt, aki a Via del Babuinon elég gyakori vendég lett. De még gyakori vendég lett a kis domonkos rendi klastromban, a magyar zeneszerző kis cellájában. Itt órák hosszat mesélték egymásnak életüket, és akkor Franci nyugtalan vívódásaihoz jutottak, Hajnald elgondolkozva így felett. Gyakran megtörtént velem, mint lelki tanácsadóval, hogy férfi ember jött hozzám megkérdezni, elvegye-e az illető delnőtt feleségül vagy se. Én ilyenkor azt szoktam felelni, hogy csak akkor vegye el, ha muszáj. Ha érzi, hogy az élete másként lehetetlen. Én most neked azt mondom, hogy nyugtalankodásodra egy kézen fekvő orvosságban. Belépni az egyházba. Amire egész életedben, mint elmondtad, annyiszor gondoltál. De erre is azt mondom, csak az menjen papnak, akinek muszáj, aki érzi, hogy élete másként lehetetlen. Itt tartasz? Még nem. Ha őszinte akarok lenni, még nem. Akkor visel tovább nyugtalanságodat és várj. Ha ez marad egyetlen utad, légy pap, de addig ne. Ő érezte, hogy a bölcs embernek igaza van. Viselte tehát tovább nyugtalanságát. Járt, kelt és élte tovább két laki életét. Róma nagyon sok érdekeset nyújtott. Nem volt hét nagy esemény nélkül. Most például az verte fel Rómát, hogy Ferenc József testvéröccse Miksa főherceg, akit a mexikóiak császárrá választottak, feleségével sarolt a belga hercegnővel együtt, útba ejtette az örök várost, mert a pápa áldását akarta kérni, mielőtt Amerikába utazik, hogy trónját elfoglalja. Franci látta őket. A fiatal mexikói császár kellemes külsejű szőke ember lett volna, de már is erősen kopaszodott, és rosszak voltak a fogai. Felesége fekete volt, merész tekintetű és igen csinos. Két napot voltak Rómában, gyorsan elutaztak. Aztán az áldozó csütörtöki körmenet következett, amelyet most látott először. Ott állott a Péter téren, amelyet óriási költséggel befettek ez alkalomra, virágdíszes oszlopok tetején át baldahinokat húztak az egész tér fölé. Sűrű tömeg tolongott és lögdösődött. A benszülött római arcok feketesége közt sok szőke angol és amerikai ábrázat. A menet számára nyitva tartott útvonalat finom sárga fövennyel hintették be, és arra zöld gallyakat szórtak. Megindult a menet, a százezernyi sokaságon izgalmas kíváncsiság futott keresztül. Elől pápai katonaság jött, a világi hatalom rendes sorkatonásságának tömören lépdelő százada. Aztán fehérruhás árvaházi fiúcskák következtek kettesével, mindegyiknek kezében égő gyertya. Utánuk Róma valamennyi szerzetes rendje következett. Szakálos kapucinusok, akik szandált hordtak, barna csukját és derekukon fehér kötelet. Ciszterciták fehér-fekete reverendáikkal. Hófehér domokos rendiek, karmeliták, minoriták, komor fekete jezsuiták, bencések és még számtalan klastrom lakói. Valamennyi rendelőt feszületet vittek, mindegyik szerzetes égőgyertyát tartott a kezében. Egyik szerzett tagjai hangosan imádkoztak, a másik csoport énekelt. A szerzetek után a két legnagyobb római templom harangjait vitték, illetve az eredeti harangok kicsinyített másait. Ezeket állandóan kongatták a menetben. Majd egy ismeretlen rendeltetésű torony alakú sátor következett piros-sárga sávokkal. Régi hagyomány, amelynek értelmére már nem emlékezett senki. Most jöttek a különböző káptalanok kanonokjai, valamennyien szürke prémből való kis körgallérral. Utánok a rendfőnökök testülete, a plébániák személyzete és 17 püspök, köztük Hohenlohe Gusztáv és Hajnald. A többi is mind ismerős. A püspökök mögött 8 díszruhás ember 8 különböző pápai tiarát vitt piros bársonypárnán. A tiarák csak úgy sziporkáztak a teménytelen drága kőtől. Most jött végre a pápai udvar. Elsőbb az énekkar jött, elhízott, nőies fiatalemberek serege, majd nagy csoport vörösruhás udvari szolga, utánuk a pompás öltözetű svájci gárda, ezüstösen ragyogó ünnepi melvértekkel, a kamarások fekete spanyol jelmezben, baréttal, spádával, az udvari méltóságok díszruhásan és a bíbornokok reverendájuk alól kivillanó piros harisnyáik színfoltjaival, fejükön a bíbornoki kalappal, mind világszerte ismert nevek. Merode, pápai hadügyminiszter, Antonelli államtitkár, Alfieri Camarlengo, Guidi, Clarelli, Peptini, André és a többiek a lelki világuralom agg hercegei. És nyomokban a mozgó trón, két oldalt az óriás pávatollas legyezők, a baldahin alatt pedig Pio Nono térdelve, két kezét imára kulcsolva. Mindenki térdre borult. Sokan homlokukkal érintették a földet, és a trón úszott tovább a tömeg fölött, ölén az imádkozó fehér ruhás aggastyánnal, aki Karolint nem engedte férjhez menni, és francira késlekedett rábízni az egyházi zenét. Letérdelt Francis és mellette Schlözer, a német követség fiatal titkára. Kik jönnek még? Kérdezte a térdelő franci látván, hogy a menetnek még nincs vége. A francia katonaság, felelte a diplomat, aki elől lovagol az gróf Montebello tábornok. Felkeltek mind a ketten, és franci karon fogta a fiatalembert. Nézze csak, magyarázza meg nekem ezt a francia katonaságot, hogy végre megértsem. Szívesen. Az olasz lakosság, amelyet itt most térdre borulni látott, tele van nemzeti szabadság bacillusokkal. Az akcionisták, az italianissimi párt, mind a pápaság világi hatalmát rágják alulról, és a pápaságnak nincs többé elég fegyveres ereje, hogy ellenállhasson nekik. A pápa Franciaországtól kért karhatalmat, mint ahogy annak idején Ferenc József a cártól kért segítséget a magyarok ellen. Harmadik Napóleon pedig roppant ügyesen sakkozik. Viktor Emánuelt bizonyos mértékig támogatta, de túlságba nem megy. Állandó sereget tart itt. E pillanatban harmadik Napóleon tartja a trónon ezt az öreg embert, akit az előbb láttunk elvonulni. Amíg egyebet nem gondol. Hogyan? Pillantott rá meglepetten francát. Lehetséges, hogy egyebet gondoljon? Hogy ne? Hát a külpolitika az olyan, mint a kaleidoszkóp. Minden pillanatban változik. Megtörténheti holnap, hogy a császár ezeket a csapatokat visszahívja, akkor pedig szabad a vásár. Hogy szabad a vásár? Mi történhetik? Ki tudhatná azt megmondani, hogy mi történik egy háborúban? Míg a pápa világi hatalmat is jelent, az ő országát éppen úgy elfoglalhatják, mint Schleswig-Holsteint. Na igen, igen, de mi történik akkor a katolicizmussal? A német követségi titkár vállat vont és nevelt. Ehhez már nem volt elég okos. Francia aztán elbúcsúzott tőle, találkája volt Reményivel, a magyar hegedűssel, aki világkóborló útjában most Rómát kereste fel. De ez a beszélgetés mély nyomot hagyott benne. Ettől kezdve szüntelenül a pápaság külpolitikai helyzetét hozta szóba, ha olyanokkal beszélt, akik ehhez hozzászólhattak. Az a kép, amelyet Schlözer adott neki, csak bővült előtte, de nem változott. A pápaság 1800 éves épületét csak ugyan fenyegető aknák ásták alá, és ezekben hallható morallyal sistergett a robbanóanyag. Neki, mint embernek és katolikusnak be kellett számolnia önmaga előtt, hogy mit gondol erről. Órákig nyúló beszélgetéseket folytatott Karolinnal eleinte, de ezeket abba hagyta. Karolin nem tűrt vitát. Aki a pápa ellen csak egyetlen gondolatát is felemelte, azt ő a föld legrettenetesebb gonoszának tartotta. Beszélt hajnaltal. A magyar pap derűs reménységgel hitt abban, hogy a katolikus világ kegyesíte elég erős, és a földkerekség vallási közvéleménye nem engedheti a pápaság bárminő bántalmát. Beszélt Bach báróval. A báró vállat vont. A szentszék számos külpolitikai lépését helytelenítette, és úgy vélte, hogy a szentszék esetleg kénytelen lesz egy időre Franciaországba költözni, mint Avignon idején már megtette, de ez a katolicizmus eszmei hatalmának csak keveset árthat. Viszont levelet kapott Garibaldi kedvesétől, Elpis Melénától, aki most Kréta szigetén lakott, és onnan tüzes oldalakon magyarázta egy élni akaró nagy olasz nemzet természetes vágyait. Akármilyen fájdalmas áldozatába kerülnek is ezek a vágyak annak, aki olasz is, katolikus is. Beszélt végül Meyendorffal is, kedvese férjével. Az keményen kijelentett, hogy a nyugati katolicizmusnak vége. Az uralmat át fogja venni az egyedül üdvözítő ortodox egyház, mert már annak idején is Bizáncnak volt igaza. Aztán megkérdezte Hohenlohe püspököt, aki a házassági terv feladása óta tüntetően nyájas és kedves volt hozzá, és most meghívta a Villa d'Este-be. Ez a tivoli villa az Esteház vagyonához tartozott, de átengedték a püspöknek azzal a feltétellel, hogy rendbehozatja és karbantartja. Hohenlohe püspöknek vérében volt a fényűzés, az életet ilyen nyaralóhely nélkül el sem tudta képzelni. Rómából néhány órai kocsiútba került a kampánya embertelenül rossz országútján kijutni Tivoliba. Ha a kocsi feljutott az olajfa erdő kapaszkodóján, elhagyta bal kézről Frascatit, a kis Tivoli első terén felbukkant ez a tüntéri palota. Homlokzata igénytelennek látszott, de termében elállott a vendég szeme szája a műkincseken, a domboldalon leereszkedő szökőkutas park hatalmas pompája pedig egyszerűen szótlanná tette a szemlélőt. Francia második emeleten kapott lakosztályt. A kampánya felé néző oldalon, amelynek hallatlan távlatú kilátása mellett a Rosario klastromé is eltörpült. Az olasz nyár tikkasztó hevének opálos párájában el lehetett látni a Szent Városig, két oldalt pedig a kampánya páratlan síksága terült el a mélyben. A nappali világú estéken, mikor a hercegi püspök és vendége fekete kávé és konyak mellett üldögéltek a parkra néző teraszon, és a szökőkutak andalító zenével csobogtak a hatalmas nyári csendbe, Franci felvetette a pápaság helyzetét. A pápa főkamarása, az edesszai püspöke egymásra vetette finom bokájú lábait, messziről hozatott finom szivarra gyújtott, és így szólt. Egyik bátyám, Chlodwig herceg, bajor politikus. Tőle tudom, hogy a német államok, amelyeknek közös arcvonala kétségtelenül be fog következni, a pápaság világi hatalmának nem nagy barátai, hiszen nagyobb rész protestáns államok, a bajor és szász politikának pedig fontosabb lesz a német egység, mint a katolicizmus. Másik bátyám Konstantin herceg, Ferenc József őfelségének hadsegéde, tőle tudom, hogy annak a konkordátumnak, amelyet Ausztria kötött a pápasággal, Bécsben heves ellenzői vannak, mert sokalják a pápa befolyását az osztrák belügyekre. Ami pedig engem illet, én haragszom a pápára, mert kijelentette, hogy nem vagyok érseknek való. Lettem volna kölni érsek, hanem olyan makacs. De herceg, a pápaság jövője csak nem függ a kölni érsekségtől. Hohenlohe püspök új feketét töltött magának, aztán így szólt, azt sohasem lehet tudni. Franci sokáig nézte az arisztokrata püspök eszes vékony arcát, ápolt kezét, és mozdulatainak kitenyésztett előkelőségét. és egyszerre megértette, hogy ezek ketten még a feudális középkorból valók. A pápaság bármilyen kicsivé is zsugorodott világi hatalma, és ez a gőgös, finom főpap is, akinek egyházi pályája mögött Európa egyik leghatalmasabb családja áll. És megértette, hogy aki világi hatalmat akar fenntartani, annak világi gondolatok erejével kell számolni. A villa destében töltött napok alatt nem kérdezte többé a püspököt arról, ami mostanában annyira izgatta. A Hohenlohe meghívása után még előkelőbb meghívást kapott, maga a pápa hívta meg a maga nyaralójába, Castel Gandolfóba, abba a kis faluba Róma mellett, ahol 200 esztendeje a pápák nyaralni szoktak az Albanói tópartján. Sokszor volt már fejedelmek vendége Löwenbergtől fel egészen Windsorig, de ez a meghívás megdobogtatta a szívét. Vallásának uralkodója hívta meg. A világ lelkeinek legnagyobb ura, magának Krisztusnak földi megbízottja. Kint volt a szép bernini kastélyban az egész pazar udvartartás. A világ lelki ura mindjárt az első napon felszólította a doborjáni birka intéző fiát, hogy zongorázzék neki. Azt a kedves, csicsergő szerzeményt mindenek előtt, amely Szent Péter prédikációjáról szól. Franci leült a zongorához, a zeneteremben a pápa elhelyezkedett, megkezdődött a muzsika. Először a madaras szám, azután a többi. A pápa szólalt meg egyszerre Pio Nono, világi számot szeretne hallani. Franci gyors esze villant egyet. A pápa világi hatalom is, tehát hatalmában van világiakkal is rendelkezni. Az öregember kék szeme felnézett a mennyezetre, és eltévedt a bizonytalanságban. De meddig, mondta halkan, inkább önmagának. Szentséges atyám, szólt Franci neki bátorodva buzgó aggodalommal, mi lesz az egyházzal? Az egyház a Krisztusé, felelte a pápa. Az egyház halhatatlan. Maga csak imádkozzék, kedves fiam, és a többit bízza rá Krisztus földi helytartójára. Nos, mit játszik a pápának? Franci engedelmesen magyarázni kezdte a pápának Dante szimfóniája első tételét, a poklot.